puta te prolaziš mnogo puta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntekre véradóan is nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának. Nem sokkal 8 óra után ébredt fel a Gemelli klinikán. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont pénteken 8 óra 32 perckor. A Szentatya állapotáról csütörtökön 19 óra 43 perckor a következőket közölték. Ferenc pápa állapota stabil, idejét csütörtökön munkával, imádsággal és pihenéssel töltötte, valamint részesült az eukarisztiában. Az orvosok továbbra sem adnak biztos prognózist. Figyelembe véve a klinikai állapot stabilitását, a következő orvosi közleményt szombaton teszik közzé. Csütörtök este is megtartották a pápáért való közös rózsafüzér imádságot a vatikáni Szent Péter téren. Ferenc pápa hangüzenetet küldött a kórházból, amelyet a rózsafűzér előtt játszottak le. Idézzük. Szívem mélyéből köszönöm az imákat, amelyeket a téren imádkoztok az egészségemért. Innen kísérlek benneteket. Isten áldjon és a szűzanya oltalmazzon benneteket. Köszönöm. Mindannyian igazságos és tartós, de az erő pozíciójából kiinduló békét akarunk. Ez Donald Trump érdeke is. És ha ezt el akarják érni, akkor ez csak az EU és tagállamai támogatásával lehetséges, mert előfeltételeket kell teljesíteni. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a rendkívüli uniós csúcsot lezáró tegnap esti sajtótájékoztatóján. Felhívta a figyelmet, hogy Európa kulcsszerepet játszott Ukrajna gazdasági túlélésének biztosításában. Jelentős befektetésekkel támogatja az ukrán védelmi ipart és katonai képességeit. Emellett gondoskodott az energiarendszer fenntartásáról, amely lehetővé tette a tél átvészelését. Számos példa bizonyítja, hogy Európa támogatása elengedhetetlen a pozitív eredmények eléréséhez és a béke megteremtéséhez, amely közös érdekünk, tette hozzá. Megint kibújt a szög a zsákból. Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés egy humbuk. Írta a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője a közösségi oldalán. Dajcs Tamás hangsúlyozta, Magyar Péter a Tisza párt elnöke és a további 6 tiszás EP képviselő a kicsit több mint másfél éves európai parlamenti pályafutása alatt már eddig is legalább 6-szor szavazott az EP-ben a magyar családok millióinak életét megkönnyítő rezsicsökkentés ellen. Ha elfogadnánk a rezsicsökkentés eltörléséről szóló brüsszeli álláspontot, amelyet néhány brüsszeli megbízott is képvisel Magyarországon, akkor minden család körülbelül 500 ezer forinttal többet fizetne egy évben, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, amikor ilyen erős nyomás alatt van egy ország, mint mondjuk a migráció ügyében volt Magyarország, akkor az egységnek, a konzultációknak, a referendumoknak mind jelentőségük van. Közölte, ez a helyzet a rezsivel is. Óriási nyomás alatt vagyunk évek óta, hogy a rezsitámogatást töröljük el azért, mert megskalpoljuk a nagy energiacégek profitját. Ha a piac által kialakított árat kellene fizetniük a magyar családoknak, akkor a magyar családok sokat fizetnének, és az a pénz pedig az energiacégek zsebébe vándorolna, mutatott rá a kormányfő. nincs észszerű alapja annak az álláspontnak, amelyet a többi 26 európai tagállam a magáévá tesz az ukrajnai háború folytatásával kapcsolatban, hangsúlyozta a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök. A közmédia brüsszeli stúdiójában nyilatkozva Orbán Viktor emlékeztetett, mi mindig azt mondtuk, hogy legyen béke, 3 éve mondjuk ezt. A magyarok nem bírják el a következményeit egy ilyen háborúnak, vagy ha ki is bírjuk, csak nagyon nehezen, jelentette ki. Hangsúlyozta, a másik 26 uniós tagállam ellenstratégiájának lényege, hogy ne béke legyen, hanem rávegyék az ukránokat, meg magukat is, hogy van értelme folytatni a háborút az Egyesült Államok nélkül is. Ha ezt végigviszik az európaiak, az utolsó fillérünk is rámegy erre a háborúra, fogalmazott a kormányfő. Végül az időjárásról. A Dunántúlon nagy részt felhőtlen lesz az ég, de attól keletre is csak helyenként szűrhetik fátyol felhők a napsütést. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon idén... A déli-délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 17 és 22 fok között alakul. Késő este -2 és +10 fok várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Pince Színházban és a Budaörsi Latinovics Színházban is új Székely Csaba bemutatókat láthat a közönség. Meditatív mozi élményre hív a Pán a belső sziget című olasz-magyar koprodukcióban készült film. A nyár egyik nagy dobása lesz a Shrek, a musical, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Elsősorban a kisiskolás gyerekeket várja a Néprajzi Múzeum az Éjszakáza Múzeumban című programmal, és Navratil Andreával, valamint Csík Jánossal indul a tavasz a Fonóban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A marosvásárhelyi Székely Csaba legjelentősebb kortárs drámaíróink egyike, aki a Bánya trilógiával robbant be a magyarországi színházi életbe 2011-ben. További sikeres drámák fűződnek a nevéhez, így a Vitéz Mihály, az Öröm és Boldogság, a Tíz, a Semmit se bánok, a Mária országa, és most az Igazság gyertyái, valamint legújabb darabja, az M.I. vagyok. Ez utóbbi a mesterséges intelligencia világában játszódik, egy monodráma Bakonyi Csilla alakításában. Az előadást a Pince Színház tűzte műsorára, február 21-én volt a premier az író rendezésében. Másnap a Budaörsi Latinovics Színház az Igazság gyertyáit mutatta be, ami az elmúlt évben már nagy sikerrel szerepelt Marosvásárhelyen Sebestyén Aba rendezésében. Most itt Alföldi Róbert állította színpadra. Együtt néztük meg mindkét előadást Székely Csabával. Utána beszélgettünk. három dolog miatt vagy már hosszabb ideje itt Magyarországon. Volt két színházi bemutatód és egy könyvbemutató. Kezdjük az elsővel. Te rendeztél életedben először egy általad írt darabot, aminek az a címe, hogy M.I. vagyok. Ez a Pince Színházban megy, Bakonyi Csilla főszereplésével, ez egy monodráma, és a címből is sejthető, hogy itt a mesterséges intelligencia kerül a fókuszba, sőt, főszerepbe. Nagyon szokatlan nekem ez a vállalkozás részedről, aki általában történelmi jellegű drámákat írsz, nagyon sokszor erdélyi helyszínek jelennek meg, és ehhez képest ez egy nem helyspecifikus történet, de mondjuk egy budapesti nő története. Hogyan jutott ez úgy eszedbe, a mesterséges intelligencia legfőképp?
Hát ez Bakonyi Csilla ötlete volt eredetileg, mi beszélgettünk erről körülbelül 2 évvel ezelőtt, de azt mondta, hogy ő nem szereti a monodrámákat, nem szeretne játszani monodrámában, de ha esetleg játszana valaha életében monodrámában, akkor az olyasmi lenne, ami valami nagyon aktuális, ami sok embert foglalkoztat, mint például a mesterséges intelligencia. Na arra például kíváncsi lenne, hogy azt hogyan lehet megcsinálni. És ez nekem is szöget ütött a fejembe, mondtam, hogy ez jó ötlet, és akkor megbeszéltük, hogy egyszer majd, ha valaha úgy adja az élet, akkor talán megírom, ő meg eljátsza. És nem kellett erre sokat várni, pár héten belül tőlünk teljesen függetlenül megkeresett Tarenki Pál, a Pince Színház igazgatója, hogy ő szeretne a mesterséges intelligenciáról egy darabot. Nem írnék egyet? És mondtam, hogy de. Befejeztük a beszélgetést, majd visszahívott, hogy nem akarom meg is rendezni esetleg. És akkor kértem egy kis gondolkodási időt, átgondoltam, hogy hát nekem még soha nem volt ilyen tapasztalatom. Rendezéshez mégiscsak azért szoktak emberek főiskolát vagy egyetemet végezni, az egy szakma, amit én nem tanultam. De hát úgy gondolom, van színházi tapasztalatom, szeretek új dolgokat kipróbálni, és hát van valamennyi élettapasztalatom is, amennyi szükséges egy rendezési munkához, és akkor azt gondoltam, hogy hát miért ne, és akkor igent mondtam, és így született az előadás.
A mesterséges intelligenciát mennyiben használtad a megíráshoz?
Hát inkább nagyon sok kísérletet tettem, hogy használhassam, de aztán nagyon sok mindenről le kellett mondanom. Az előadásban viszont vannak olyan párbeszédek, amiket a főszereplő a mesterséges intelligenciával folytat, azok például valós párbeszédek, amiket én folytattam vele, az előadásra készülve, vagy a darab írására készített, hogy szerettem volna egy személyes viszonyt is a mesterséges intelligenciával, tehát az ember és a gép közötti viszonyt megmutatni, meg egy tágabb perspektívában is megmutatni a mesterséges intelligenciát, hogy milyen lehet a jövőnk, mi lesz, ha esetleg rossz kezekbe kerül, hogyan használják most vállalatok, nagyhatalmak, a mesterséges intelligenciát, tehát nagyon sok mindenről szerettem volna beszélni, és ezt úgy besűríteni ebbe az előadásba, és akkor a mesterséges intelligenciát magát kérdezgettem arról, hogy melyek az ő veszélyei, és ő szépen válaszolt nekem akkurátusan, és ezek bele is kerültek a darabba.
Van egy nagyon-nagyon fontos hasonlat ebben a helyzetben, hogy mennyire tud elszabadulni mondjuk a mesterséges intelligencia, és mennyire tud szembe menni az emberrel. Előhozott a gólemet, amelyik egy teremtett lény volt, és amikor elveszítette az ember a kontrollt fölötte, akkor az ember ellen fordult. És szerintem, hogyha mesterséges intelligenciától tartunk, akkor valószínűleg ez ugyanazt, tehát nagyon-nagyon fontosnak éreztem ezt a párhuzamot, ami itt megjelenik a hősnőnk előadásában, hogy a mesterséges intelligencia, ha elszabadul, az valóban beláthatatlan következményekkel járhat az ember sorsára nézve.
Így van, beláthatatlan. Ráadásul a gólem esetében a gólemet ki lehetett kapcsolni, úgymond, tehát a rabbinak volt egy módszere arra, hogy a gólem pusztítását megállítsa. Egyszerűen elvette tőle azt a papírt, amire rá volt írva Isten kimondhatatlan neve, és akkor a gólem élettelen agyaktömbé változott. A mesterséges intelligencia kapcsán, ha nem építenek be egy olyan kikapcs gombot, hogyha esetleg bármi történik, meg tudják állítani, akkor tényleg beláthatatlan következményei lehetnek az ő fejlődésének, hiszen tényleg állandóan fejlődik, önmagát fejleszti, akár csak az ember önmaga fejlesztésére képes, és akkor nem tudjuk, hogy ennek hol a vége.
Az a hasonlatsor is nagyon tetszett nekem, ahogy írtad, hogy az Isten a saját képére teremtette az embert, és az ember a saját képére teremtette a mesterséges intelligenciát.
Eredetileg valami olyasmit szeretett volna az ember, hogy nyelvileg legyen okos valami, tehát ez a robot, hogy tudja megjósolni, mi a következő szó egy mondatban, és rájött, hogy végül is lehet úgy programozni, hogy olyan legyen, mint mi. Olyan válaszokat adjon, mintha ember válaszolna, tudjon gondolkodni, tudjon tanulni, és megalkotott valamit tényleg saját képére és hasonlatosságára. Erre figyelmeztet az előadás, hogy vigyázni kell, hogy ebből mind bármi lehet. Most ilyen hidegháborús eszköz lett egy picit a mesterséges intelligencia, mert úgy próbálják fejleszteni nagyon vadul, nagyon nagy erőkkel a különböző világhatalmak, hogy a saját céljaik érdekében, tehát hogy a saját országuk minél jobban más országok fölé kerekedhessen. Meglátjuk majd, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát az, hogy a mesterséges intelligencia rossz kezekbe kerül, és emberek ellen használják, annak van nagyobb valószínűsége szerintem, mint annak, hogy egyszer csak önmagától a mesterséges intelligencia úgy gondolja, hogy na én holnaptól uralkodni fogok az emberek fölött.
Hogy mi is történik ebben az előadásban, de hát van nekünk egy egyetemi előadónő, és nagyon-nagyon sok tudást megoszt az általa. És egy ilyen keresést láttuk, hogy tényleg hogyan értelmezhető az élete, hogy lesz neki társa az életben. Ezek ilyen mindennapi problémák, és akkor ezt emeled meg egy olyan szintre ebben az előadásban, amiért nagyon is sok-sok gondolkodni való van, hogyha ezt megnézzük.
Ez egy útkeresés. Színház az ugye absztrakt fogalmakról nehezen tud beszélni, tehát ha azt mondjuk, hogy beszélj a háborúról mondjuk a színház nyelvén, akkor az nehéz, az csak úgy lehet, hogy emberek sorsán keresztül megmutatni, hogy mit okoz a háború. És ugyanígy a mesterséges intelligenciáról sem lehet csak úgy, mint absztrakt fogalom beszélni, és akkor egy nő sorsán keresztül próbáltuk ezt megragadni, és Csilla a színészi játéka szerintem abszolút lenyűgöző, tehát az, hogy hányféle érzelmi átalakulásra képes két percen belül, és honnan, hova el tud jutni, és mély rétegekbe. Szóval nagyon jó volt együtt dolgozni vele, és ő igazán meg tudja mutatni azt, amit én a szöveggel szerettem volna.
Tehát ez az egyik bemutató, Pince Színház, M.I. vagyok. A másik, a Budaörsi Latinovics Színházban, az Igazság gyertyái. Ezt láthattuk már nyáron a Városmajori Szabadtéri Színpadon, a Marosvásárhelyi Társulat előadásában, Sebestyén Aba rendezésében. Ő egy állandó munkatársad, tehát nagyon-nagyon sikeres előadásokat szoktatok létrehozni. Az is nagyon sikeres lett, hiszen egy csomó díjat nyert, és most itt Magyarországon ugye először láthatjuk Alföldi Róbert rendezésében. Változott-e valamit a darab ahhoz képest, amit láthattunk nyáron?
Igen, Bíró Bence dramaturggal feszesebbre, szorosabbra fogták a szöveget, változtattak picit a nyelvezetén is, úgy értem, hogy picit a magyarországi közönségre szabták, tehát kivették belőle azokat az erdélyi jellegzetes fordulatokat, vagy nem is fordulatokat, inkább szavakat. Tehát mondjuk asszony helyett nő van, vagy leányka helyett kislány.
Nekem dolgok. Azért néha visszajön a Bányavirágnak a stílusa.
A szórendben, meg a mondatok, igen, mondatok dallamában van valami, amit nehéz kivenni belőle ezekből a szövegekből, de úgy igyekeztek olyanná tenni a szöveget, hogy ne vigye el valamiféle erdélyizáló játékba, tehát ne azt lássa a néző, hogy most színészek megpróbálnak erdélyesen beszélni, hanem hogy színészek beszélnek.
1940-ben ugye a második bécsi döntés értelmében visszacsatolták Észak-Erdélyt, és hirtelen helyzet lett ebben a nagyon békés faluban, Gözödújfaluban, ahol a különféle vallású emberek nagy békében és szeretetben tudtak élni, és közbeszólt az, hogy zsidó törvények vannak Magyarországon is. Ugye itt a szombatosok laktak, akik aztán zsidók lettek, és egyszer csak elkezdenek rájuk is vonatkozni azok a borzalmas törvények, amelyek ellehetetlenítik a zsidókat, és tudjuk, hogy mi lett ennek a vége, munkaszolgálat, és nagyon sokan haláltáborokban végezték. Ez a történet, hogy találtad meg?
Hát az én szülővárosom. Marosvásárhely közelében van Bözödújfalu, és a történet egy része a vége Marosvásárhelyen játszódik, tehát közöm van hozzá ilyen értelemben. De ez egy annyira érdekes, izgalmas történet, hogy úgy éreztem, hogy beszélni kell róla, hiszen nem tudnak ezekről az emberekről, a szombatosokról, akik aztán zsidók lettek, és hogy mi történt velük. És aztán ugye ott van ez a kétszeres tragédia, az elárasztott falu tragédiája, hogy ezt a falut a Ceausescu diktatúra megszüntette teljesen. Tehát a béke szigetét elárasztották. Szerettem volna egy emléket állítani neki, azoknak az embereknek, akik ott éltek, és hát a plébánosnak is, aki végrehajtotta ezt a hőstettet, hogy megmentette azoknak a zsidóknak a többségét, akik a gettóba kerültek.
Ez egy nagyon kemény történet, mert arról szól, hogy hogyan lehet bűnbakká tenni bizonyos embercsoportoknak. Kielesünk most itt a zsidókat. és hogy kezdenek az emberek egymás ellenségeivé válni pusztán, azért, mert a politika éppen úgy fordul, ahogy.
Igen, a propaganda ehhez nagyon jól ért, hogy elhitesse az emberekkel, hogy veszélyben vannak, csak a hatalom képes őket megmenteni ettől a veszélytől, és a hatalom megmondja nekik, hogy kik a veszélyes elemek, és hogy tőlük fogja majd megmenteni őket.
Bármennyire tragikus a történet, azért mindig tudsz beletenni humort, akármelyik drámádra gondolok most itt hirtelen.
Hát igen, ez a mindennapjainkban is benne van, hogy próbálunk valahogy túlélni, és hát ez az egyik fegyverünk, vagy páncélunk, a humor.
Látsz nagyon jellemző, vagy fontos különbséget a két előadás között, a marosvásárhelyi meg a budaörsi között?
Hát a marosvásárhelyi az talán realisztikusabb és szentimentálisabb, ez pedig fegyelmezettebb és összeszedettebb és némileg hűvösebb.
Példázat jellegű. Nekem ez jutott
lehet. Eszembe. Egy elemeltebb és inkább ilyen festményszerű mutat nekünk egy ilyen szép tablót, mondjuk egy minimalista tablót arról, hogy mi történt a történelemben. Ez egy teljesen érvényes verzió, ami született, nekem nagyon tetszik. Remélem, hogy még sokáig műsoron lehet.
És akkor beszélünk arról, hogy volt neked egy könyvemutatód is. Három drámád jelent meg ebben a kötetben, a Vitéz Mihály, a Mária országa és az Igazság gyertyájuk. Ugye a cím az Igazság gyertyájuk, zsidókat jelöli meg ők az Igazság gyertyái.
A címet azt a kiadóigazgatója Sándor L. István adta. Az előző kötetem, ami drámakötet volt, és nála jelent meg a Szelinunte kiadónál, 2017-ben jelent meg, azóta már jó sok év eltelt, és ő azt hiszem, hogy évente próbál engem rávenni arra, hogy újabb drámakötetet adjunk ki, és mondtam, hogy nem érdemes csak úgy szétszórni, majd ha lesz elég történelmi drámám, akkor szeretnék abból úgy egy külön kötetet, hiszen tényleg ezek vaskos drámák, tehát hosszú, terjedelmes szövegek, és kiad három történelmi dráma egy viszonylag vastag kötetet, és akkor ez most történt meg. Elkészült ugye az Igazság gyertya is, mint az utolsó, az előző volt a Mária országa meg a Vitéz Mihály, ahogy ez már elhangzott, és mivel az Igazság gyertya lett talán a legismertebb ezek közül, az a cím emelődött ki, és a borítón is a marosvásárhelyi előadás egyik jelenete látható.
M.I. vagyok. Az Igazság gyertyái. A Pince Színházban, illetve a Budaörsi Latinovíz Színházban látható bemutatókról az írót, Székely Csabát hallották, akinek a közelmúltban egy történelmi drámakötete is megjelent, az Igazság gyertyái címmel a Szelinunte kiadó gondozásában. Erről is ejtettünk szót a beszélgetés végén. A Juno 11 forgalmazásában látható március 6-ától a Pán a belső sziget című olasz-magyar koprodukcióban készült film. Az osztrák-magyar monarchia fiatal katonája átszakítja az olasz front szöges drót akadályát, és elmenekül a harcmezőről. Az ellenség földjén vezető útján, melynek tájai szülőhazájára emlékeztetik, szinte senkivel nem találkozik. Csendes magányában, a háború borzalmai mellett gyerekkori pásztor élete és a fronton elveszített barátja Matyi emléke is megelevenednek benne. A fiú azt reméli, hogy a tenger közepén lévő szigetre menekülhet, ahol a háború nem létezik. A neve Pán Péter, aki az első világháború vége előtt néhány héttel hunyt el, s akinek sírját mindig friss virág díszíti. Ez ihlette meg a film író rendezőit, Giuliano Carlit és Gianfilippo Pedotét. Mivel a katona és James Matthew Barry regényíró legismertebb karakterének neve megegyezik, adta magát, hogy a film főszereplőjének története összeforjon a felnőni nem akaró regényhős alakjával. Az alkotók célja az volt, hogy a film óda legyen a békéhez, méghozzá úgy, hogy a háború lélekre gyakorolt tartós hatásairól mesélnek egészen különleges képi eszközökkel. Természetképek, festményanimáció és a magyar Szecsanov Martin Super 8-as felvételein keresztül. A Pán a belső sziget című film koproducerével, Sümegi Klaudiával beszélgettem.
Ez nyugodtan lehetne egy magyar film, de nem. Olasz film, viszont ugye koproducerként nagyon sokat segítettétek az olasz rendező munkáját.
Gianfilippo Pedote és Jill Carli, ők ketten a rendezői a filmnek.
Hogy jött létre az együttműködés?
Ők magyar koproducert régóta kerestek. Létási Lili, aki az én producertársam ebben a filmben, ő az, akinek nagyon erős olasz filmes kapcsolatai vannak, a producerek őt találták meg ezzel a filmtervel, és gyakorlatilag a Juno 11, ami produkciós cég, látott ebben annyi fantáziát, hogy gyakorlatilag saját tőkéből, illetve közvetett támogatás felhasználásával teremtettük meg a finanszírozási keretet arra, hogy a Magyarországon Super 8-al forgatott jeleneteket fel tudjuk venni, tehát az ehhez kapcsolódó stáb és anyagköltségeket biztosítani tudjuk.
Ez egy magyar és olasz történet. Nagyon-nagyon fontos, hogy a főhősünk egy temesvári fiú. 1918-ban vagyunk, Olaszországban, ahol véres állóháború zajlott két éven át. Az Isonzó völgyének csatáit generációkon át emlegették azok, akik megjárták meg a leszármazottaik, akik tudnak emlékezni arra, hogy hányan oda vesztek a magyarok közül is a nagy háborúban. És fenn a hegyekben zajlott ez a háború, és ott vagyunk fenn a hegyekben, és egy fiatal ember, akiről a film végén tudjuk meg, hogy temesvári származású, Pán Péternek hívják, 22 éves, őt látjuk. Ez az ő története. Persze megjelennek még mások is, de igazából egy személyes ez a történet. Vele megyünk a szó szoros értelmében, a hegyekben, meg az ő belső utazásában.
Igen, tulajdonképpen Péter egy személyes utazását nézzük végig, de szerintem mindvégig érezzük azt, hogy ő mindannyiunkat képviseli ebben az utazásban. Rengeteg katonát, mindannyiunk hozzátartozóit, dédszüleit, nagyszüleit, és hát ugye a filmnek azért vannak olyan hitenkintései, ami elég erőteljes áthallása a jelenkorra vonatkozóan, és hát amit igazából én fontosnak tartanék kiemelni, az élővilág, ami körülveszi Pétert, és ami nagyon érdekes szerintem ebben a filmben, hogy hogyan tudja a háborús zajt kizárni, vagy kompenzálni, hogyan tud a háborús szorongásra enyhülést adni a természet közelsége, az állatoknak a jelenléte. Nagyon sok rétege van szerintem ennek a történetnek és ennek a filmnek, amitől kortalan, univerzális, nagyon sok érzékszerven keresztül hat ránk.
Azt lehet tudni, hogy a film alapja valós történet, de lényegében egy meglehetősen fikciós mű lett. Érdekes a név Pán Péter, valóban Pán Péternek hívták ezt a fiatal katonát, de Pán Péterre, ha gondolunk, akkor ugye már is elrugaszkodunk a nagyon szigorú realitástól, és gondolom a filmkészítőknek a fantáziáját ez ragadta meg elsősorban.
Igen, ez a név azonosság, ez mindenképp nagyon vonzó volt az alkotók számára. Az, hogy Pán Péter is egy szimbóluma az örök gyermeki létnek, és annak, hogy a felnőttek világa veszélyeket tartogat, és hogy egyszerűen gyermekből felnőtté válni, az mindig egy nagyon kockázatos átalakulást hordoz magában. És végül is ennek a felnőtté válásnak a belső lelki folyamatait szerintem nagyon izgalmasan szemléltetik, egy nagyon érdekes rendezői megoldáshoz nyúltak. Ugye, amikor Péter képzeletét látjuk, Péter érzelmi állapotait látjuk a képernyőn, akkor ezek ugye live painting, tehát ilyen élő festmény animációs technikával jelennek meg, és nagyon szépen folynak át az élő felvételekből és az élő felvételekbe.
Egy magyar népdal végig felhangzik a film során, ez pedig a Csitári hegyek alatt. Ettől a film számomra annyira magyar lesz. Nyilván egy olasz nézőnek, vagy bármilyen nézőnek, aki majd megnézi ezt a filmet, ez nem lesz evidencia. De minden magyarnak evidencia lesz, és ugye nagyon sokáig gondolkoztam én azon, hogy tulajdonképpen miért is nem magyar film ez. Minden elemében magyar, kivéve az, hogy Olaszországban játszódik. Miért volt fontos az olaszoknak ezt a történetet ilyen formán megcsinálni?
Ugye Péter az olasz fronton esett el, és ahogy a filmben is látható, az ő emlékhelye, az most is megtalálható ezen a területen, és mondhatjuk, hogy egy zarándokhelyként tekinthetünk rá. Rengeteg friss virág van mindig az emléktáblája előtt. Most a jelenben Olaszország tartja életben ennek a mitológiáját. És szerintem ezért van az, hogy ez elsősorban olasz alkotók fejéből pattant ki. Ez a történet sokkal kevésbé van jelen Magyarországon, ahonnan ő egy a több tucat katona közül az osztrák-magyar monarchia oldalán szolgált, és került erre a frontra. Én merem azt gondolni, hogy egyébként a filmnek az is jót tesz, hogy ez egy olasz film, amiben elhangzik a Csitári hegyek alatt, és hogy szerintem ettől ez nagyon különleges, biztos vagyok benne, hogy minden nem magyar néző számára, ez egy nagyon egzotikus hangzásvilág, maga ez a népdal, ahogy felcsendül, és valóban nekünk magyaroknak ez teljesen olyan nézni, mint egy magyar filmet, leszámítva azokat a jeleneteket, ahol az olasz színészek olaszul szólalnak meg.
Ugye olasz fiatal színész játssza a főhőst, akit úgy hívnak, hogy...
Ondina Quadrinak hívják a főszereplőt.
A magyar hangja ifja Vinyászki Attila, őt is nagyon jó hallgatni, sőt, én láttam magam előtt őt ebben a szerepben, amellett, hogy teljesen jó volt ez az olasz színész.
Annak ellenére, hogy ugye ez egy fiú karakter, a főszereplőt egy olasz hölgy színésznő játssza el, de mi úgy éreztük, hogy a magyar közönségnek szeretnénk szinkronizáltatni az ő szövegeit. Nagyon furcsa volt, hogy magyar katonaként olaszul szólal meg a filmben, és így esett a választási fia Vinyászki Attilára.
Kik voltak még a stáb magyar tagjai? A felvételek Nógrádban készültek, és tényleg még az 1918-as filmbeli időponthoz képest is visszamennek, egy olyan 10 évet nagyjából, amikor kisfiú még a főhősünk, és az édesanyját és barátját látjuk ezen a felvételen. Itt hangzik el először az A Csitári hegyek alatt című dal.
Egy nagyon pici stábbal forgattunk. A Super 8 felvételeket Magyarországon Szecsanov Martin készítette, aki egyébként a film forgatása során már sajnos nagyon rossz egészségi állapotban volt, és hát körülbelül a forgatást követően pár hónappal később elhunyt, és hát egészen más érzés így nézni ezeket a felvételeket.
Pán a belső sziget. Az olasz-magyar koprodukcióban készült film magyar koproducerével, Sümegi Klaudiával beszélgettem. A filmben többször felhangzik a Csitári hegyek alatt című népdal. Ezzel ajánlom a különleges meditatív élményt kínáló alkotást.
Madarat repülni, de
A Shrek a musical lesz az egyik nagy attrakciója az idei nyárnak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon augusztus 1-én és 2-án. Majd szeptember 26-án a produkció beköltözik a József Attila Színházba. A humoros zenés előadást Szente Vajk rendezi, a főbb szerepekben Ember Márkot, Zöld Csabát, Tóth Angelikát, Horváth Csengét, Veréb Tamást, Blazsovszki Ákost, Fekete Gábort, Fila Balást és Sári Évit láthatjuk. A Margit-szigeti Színház a szezonra bérleteket is árusít, amiket érdemes minél előbb megvásárolni. A Shrek mellett ezekről is kérdeztem Bán Teodórát, a Margit-szigeti Színház igazgatóját.
A Margit-szigeti nyár egyik nagy dobása lesz a Shrek. A musical bemutatója, a József Attila Színházzal közös produkció ez, és ezt szánjátok tulajdonképpen az egyik komoly családi rendezvénynek augusztus 1-én és 2-án. Hogy született meg maga a produkció, ez a közös produkció?
Hát az ötlet maga az a József Attila Színházé, nem csak Károly igazgató úr keresett meg avval a lehetőséggel, hogy ők a közszínházi szezonban bemutatják, hogy ennek legyen egy, mondjuk azt, hogy egy előbemutatója, egy nagyon jó felvezetése lehet majd a közszínházi bemutatónak is, de nem csak ezért természetesen, hanem mert nagyon szeretünk együtt dolgozni. Jó néhány évvel ezelőtt valóban volt egy közös együttműködésünk a József Attila Színházzal. Egy szegény gazdagok bemutatója Kocsák Tibor és Miklós Tibornak a közös munkáját mutattuk be közösen, aminek szintén nagyon nagy sikere volt. Akkor is egy kiváló társulattal volt lehetősége a Margit-szigeten bemutatkozni ebben a produkcióban, és most is azt gondolom, hogy ez egy nagyon igényes és egy nagyon komoly felkészülést igénylő családi mese-musical. Ez a mese egy felnőtt mese is egyben, csomó tanulsággal, és sok-sok karakterrel, mint amivel az életben is nap mint nap találkozunk.
Ugye a rajzfilmben nagyon könnyű, idézőjelben nagyon könnyű létrehozni nagyon különös karaktereket, akiknek nagyon furcsa a megjelenésük. Azért ezt színpadon már sokkal nehezebb megvalósítani, hogy kellő díszletek és jelmezek legyenek, hogy ezt az illúziót meg tudják teremteni, amihez hozzászoktunk a rajzfilmben.
Igen, azt gondolom, hogy nagyon komoly kihívás egyébként ebben a produkcióval színpadra állni. De azért ez már bevált jó néhány országban, úgyhogy azt gondolom, itt a József Attila Színházban sem lesz másképp, és természetesen a Margit-szigeti Színházban sem lesz másképp. Talán a Margit-szigeti Színháznak az a plusza ebben a kérdésben. Ugye ez egy gyönyörű történet, ez a történet nagyon idillikus környezetekben, várakban, természet közelségében játszódik, ami a Margit-szigeten tulajdonképpen adott is, tehát ez valószínűleg a rendező Szente vagy ki is fog fogja használni, és mind a díszlettervező, mind pedig a jelmeztervező is azt gondolom, hogy hűséggel követi azt a kihívás és azt az elvárást, amit a rajzfilm mint élmény, mint látvány tud nyújtani.
Már most érdemes a Margit Szigeti Színház nyári előadásaira bérleteket váltani. Meddig van ez a kedvezmény?
Készlet erejéig tart a kedvezmény, mert ugye három produkciót pakoltunk össze egy csomagba, amikor fölmennek a www.margitszigetiszínház.oldalára, és be lehet kattintani a bérletekbe, és kiválasztja a mesebérletet. Egyik a Shrek, a másik az Alice Csodaországban, egy cirkuszi meseprodukció, és magának a gyereknapnak a fő attrakciója, az IT film, ami nagy szimfonikus zenekarral lesz majd látható. A Margitszigeti Színház egy olyan méretű színház, már a 400 négyzetméteres színpaddal, a 3000 fős nézőtérrel, egy ilyen természeti csodálatos környezetben, ami nincs is máshogy lehetőség az országban, csak itt ezen a helyszínen a monumentális nagy koncertes filmeket így színpadra állítani. Milyen bérletünk van még? Igen, musical, jazz, két opera bérletünk van, tehát 4-5 bérlet is van már, amik közül választani. Tehát ha a mese bérletbe belkattintanak, akkor egy térképet ad ki, a bérlet térképet, de mind a három előadás benne van, és ugyanarra helyre fogja kiadni a családnak a jegyeket szabad helyekre. Tehát aki korán kapcsol és korán vásárol, reméljük, hogy még nagyon jó helyekre fog tudni jegyet vásárolni, és minden ez egyébként körülbelül egy 30% kedvezménnyel is, és bizony limitált számban van, igen.
Shrek a musical. A Margit Szigeti Színház és a József Attila Színház közös produkciójáról Bán Teodórát, a Margit Szigeti Színház igazgatóját kérdeztem. Most pedig hallgassuk az előadásban szereplő színészek rögtönzött fináléját, amit a József Attila Színházban tartott tájékoztatón adtak elő.
Régebben ez nem így volt, de most már el kell hinnem, hogy lehet szép, sőt gyönyörű a külső.
Thank you.
Éjszakáz a Néprajzi Múzeumban. Ez a címe annak a programnak, ami különleges élményt kínál a fiatal látogatóknak. Amellett, hogy az érdeklődők megismerkedhetnek az éjszakai múzeum történéseivel, látogatók elől elzárt területeket is felfedezhetnek, befejezhetnek egy félig kész alvás kultúráról szóló kiállítást, majd megépíthetik fekhelyeiket. A részletekről Éliás Istvánt, a Néprajzi Múzeum ismeretközvetítési főosztályának vezetőjét hallják.
Ez a program leginkább a családosok körében népszerű. Általában a kisiskolás gyerekeket hozzák ilyen programra, és esetleg egy-két nagycsoportos óvodás jön a családdal, de inkább azért iskolás gyerek az a korosztály, akinek ez a program szól, hiszen itt már a gondolkodásnak egy olyan fokát várjuk el, ami még óvodában csak úgy alakulóban van, és még az önállóságnak sincs egy olyan foka az óvodás esetben, mint amit itt mi elvárunk. Tehát általában az általános iskolás gyerekek és szüleik szoktak ide eljönni, és amikor osztályok jönnek, akkor ugyanaz a helyzet, hogy az alsó tagozatos gyerekeket hívjuk, de már voltak ötödik osztályosok is, akiknek egy kicsit az életkorukra szabottan, másképpen, de megtudtuk ezt a programot.
Hogy néz ki egy ilyen nap? Mikor indul?
Este 6-ra érkeznek, megadjuk azt az élményt, amire számítanak, hogy ott a lenti kiállító tereinkben, valóban a sötét kiállító térben, és a folyosókon egy kicsit bóklászunk, és tulajdonképpen az ottani kiállítás eleti tárgyaival egy picit a néprajznak a fogalmát szoktuk tisztázni, nem ilyen direktbe, de azt, hogy ez a múzeum miről beszél, mi a jellege, mi az, hogy néprajz, mit gondolunk erről, hova tegyék ők ezt a mai kultúránkba, és akkor utána egy olyan óra múlva érkezünk erre az emeleti részre, ahol vacsorával folytatjuk, ők hoznak magukkal vacsorát, szendvicseket általában, vagy amikor születésnapos programot hirdetünk, akkor még ebben az idősában, egy ilyen fél órában még arra is van alkalom, hogy a születésnapost fölköszöntsék, és egy tortát szeljenek meg, azt is a szülők szokták hozni, és akkor itt üdítővel kínálják meg a csoport. És miután ezen túl vagyunk, akkor fedezzük fel ezt a teret, ezt a félkész kiállítást a raktárral, amit át egy jó játék befejezni.
És akkor gyerekek hol alszanak?
Olyan 10 óra körül kész ez a kiállítás, általában addigra végzünk vele, és utána már csak annyi a dolgunk, hogy alvóhelyeket építünk. És miután ez a raktár olyan, hogy nem csak tárgyakat, műtárgyakat tartalmaz, hanem minden olyat, amit egy múzeum használ. Tehát itt vannak csomagolóanyagok, amikbe a tárgyakat csomagoljuk, vannak olyan ágyak, matracok, amit az utazók visznek magukkal, sátrak, tehát hogy kicsit romantikusan expedícióra gondolunk, hogy akkor annak is vannak kellékei, na ezek itt vannak. És akkor ezekből kreatívan kuckókat építenek itt ebben a térben. Aludhatnak a raktár alsó polcán, aludhatnak kint a földön, a demonstrációs fekhelyeken kipróbálhatják, hogy milyen aludni egy padágyban például, vagy a subán leterítik, és akkor kicsit a lápárnázzák, és akkor hát persze egy-két ilyen takaró azért van a készleten, de hálózsákokat hoznak, az teszi még kicsit komfortossá, és akkor a kis kuckóikba elszeparáltan egy kis mesével, kis dallammal, zenével álomba ringatjuk őket. Reggel ébredvén 7 órakor még az álmaikról szoktak egy utolsó kört beszélgetni, hogy mi volt-e, mit gondolunk, az utolsó ilyen fejezet, és utána vissza kell pakolniuk sajnos, és 8 órakor távoznak.
Hétvégi program?
Ez csak péntek este van, igen, mert nem reális ugye hétközben sem osztályt, sem családokat ilyenre kérni, de péntek este működik, és majd lehet, hogy ezt bővítjük, és lesz majd szombat este is, de egyenlőre most csak ezt a péntek estéket hirdetjük meg. És akkor jöhetnek úgy, hogy a szülőnapos programra, vagy pedig egész estés programra, és van olyan programunk is, ami ott megáll, hogy 9 órakor kész a kiállítás, és befejezik, és elmennek, tehát ez a rövid program, és ők nem alszanak itt, nem építenek fekvőhelyeket.
Kell fizetni ezért a programért?
Hát, persze. Meghirdetett időpontjaink vannak, ezeket a interneten találják meg a honlapunkon, van egy regisztrációs folyamat, és akkor utána egy minimális létszám esetében indítjuk a programot. Egy éjszaka 12.500 forint egy főnek a hosszú program esetében, és 6.000 forint a rövid program esetében, ami 9-kor végződik.
Éjszakáz a Néprajzi Múzeumban. A programról Éliás Istvánt, a Néprajzi Múzeum ismeretközvetítési főosztályának vezetőjét hallották. Thank you. Március 7-én és 8-án indul a tavasz a Fonóban. Pénteken a Navratil Andrea csodálatos hangjával filmjelzett Navia projekt a madarak hangjából merít ihletet. A versek és a zene finoman fonódik össze, és kell szányra a madarak énekével ezen az estén, egészen a Kárpát-medencétől Bulgáriáig. A zenés utazást Esz Nagy Mária élő homokrajzai kísérik. Szombaton a Csík János vezette Mezzo friss, lendületes előadásában a magyar népzenével együtt szólalnak meg a szórakoztató, jó hangulatú jazz ízű dallamok olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül ki a népzenéhez, ki pedig a jazz muzsikához áll közelebb. Csík Jánost arról kérdeztem, hogy hogyan állt össze a Mezzo.
Ő keskeményték, és nagyon sokszor találkoztunk a népzenészekkel a táncszázadban, vagy éppen egy táncgyűjtés kísérési kapcsán, és nagyon sokszor figyeltem őket, ha én nem is szerepeltem ott a színpadon, hogy hogy játszanak, mint játszanak, és persze nekem jöttek megkeresések, hogy mi lenne a jótékonysági cél, ha valahol muzsikáljon az ember. Volt így például egy hajléktalan pihenőhelyen, ahol étkezni tudnak, illetve egy kicsit még előadásokat is hallgathatnak, hogy menjek el oda, és játszok valamit, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy jönnek-e, nem jönnek, és akkor mondták, hogy szívesen. Tehát ez a fajta barátságon alapuló bizalom, és egyfajta jó szándék az, ami összehozta ezt a dolgot. Én viszont kértem, hogy azért, hogyha ott van a nevem, akkor van egy bizonyos elvárása is mindig a meghívóknak, vagy valamilyen szinten azért jó legyen. Próbáltunk rá, és egyszer csak összeállt egy-két dal, amit aztán meghívtak komolyabbnak mondható rendezvényekre is, hiszen még itt a Fonó Budajázban is csináltunk koncertet, vagy a Kecskeméti Népzenei Találkozón. Tehát sokféle alkalom volt arra, hogy megszülessen ez a repertoár.
Ugye azt mondod, hogy van egyfajta elvárás veled szemben, és akkor te itt a minőséget említetted. Én nekem meg az is eszembe jutott, hogy nyilván egy magas színvonal, ez biztos, tehát Csík János nevéhez nem akármilyen színvonal társul, de ugyanakkor szerintem valószínűleg az elvárás része az is, hogy a te zenéd legyen benne, miközben ők egész más stílust képviselnek. Írd már le az ő stílusokat, a Mezzo együttes stílusát.
Három olyan autentikus népzenét játszó zenész van, aki kifejezetten ennek a nagy motorosai ennek a műfajnak. Van egy jazzgitáros fiú, aki inkább a vendéglátóipar bugyrait járta meg és tanulta ki. És van egy igen tehetséges jazzzongorista fiú, aki olyan ügyes volt gyerekkorában, hogy még a Kecskeméti Kodály Intézetben is felajánlották, hogy járhat és tanulhat, csak aztán ő mégis a jazz műfajt választotta. És emiatt aztán külföldre is került, Angliában, Németországban, tengerjáró hajókon. Tehát ilyen érdekes tapasztalatokkal bíró zenészek, és azt hiszem, hogy ezek a zenészi lehetőségek és a zenei tudás lehetőségek adták azt, hogy azok a zenei gondolatok, amik úgy bennem úgy megszületnek, azok megvalósulhassanak, hiszen ezt az egész Mezzo zenekart én magam hívtam össze. Nem az, hogy már egy létező zenekar volt, és engem megkértek, hanem én hoztam össze zenészeket, hogy együtt muzsikáljunk.
Akkor beszéljünk erről a Mezzóról. Tehát ugye vannak benne népzenészek, te magad is alapvetően népzenész vagy, igen, és igen. Vannak benne jazzzenészek. Igen. És mi a végeredmény? Mi jött ki belőletek?
Egy olyan fajta zenei ötvözet, ami már évek óta létezik itt a zenei világban. Persze a meglévő zenei elemeket akarja az ember a népzenével ötvözni. De így aztán előfordul az, hogy egy swing lüktetési muzsika moldvai zenével párosul. De van olyan is, például az egyik számban, hogy somogyi autentikus hallgató, ugrós, és valamilyen módon ötvöződik egy észak-amerikai Appalachia-hegységbe való bluegrass tánc dallammal. És ugyanígy létezik az, hogy bossanova lüktetés, a négynegyedes, ahogy a magyar népzene lüktetése is adja, kalotaszegi szaporával, vagy egy pakulánóta közjátékával. Tehát persze, hogy abból merítkezik az ember, amilyen van, de ezek a saját zenei ötleteim, a saját zenei gondolataim, és a Mezzo zenészei meg hittel és nagy igyekezettel segítik ezt megvalósítani, és ettől egy ilyen vidámabb, jobbkedvű, igazán szórakoztató muzsika ez.
Március 8-án Csík János és a Mezzo ad koncertet a Fonóban. A mai merítést velük zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!